Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hétfő van, és Heuréka élmény rovatunkkal jelentkezünk, amelyben a jövő egészségügyéről, távmunkájáról, oktatásáról fogunk beszélgetni Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével. Szervusz, jó reggelt!
Szép jó reggelt mindenkinek!
Hát, kicsit hamarabb jön az éles tesztje ezeknek a rendszereknek, mint gondoltuk volna.
Igen, évek óta, sőt lassan 10 éve mondogatjuk azt, hogy hát a e-learning mennyit kéne fejlődjön, de igazából toporog. Most meg Magyarországon talán a legnagyobb kísérlet zajlik ezen a téren, minden szinten megjelenik, ami kicsit erőltetett meg gyors, de például rengeteget fogunk belőle tanulni, és szerintem sok sikert is fogunk elérni. Ugyanígy a távmunkában is, sőt az e-healthben is éles tesztek várhatók. Az emberiség nagyon sokszor a pofonokból tanul, és ilyenkor indulnak el nagy innovációk, úgyhogy ez amúgy lehet egy nagyon nagy lehetőség is számunkra.
Árpi, megelőlegezem azt, hogy egy hallgató a jövőbe látóan gondolta, hogy veled fogunk beszélni, azt mondta, hogy uraim, érdekelne, hogy mit gondoltok magáról az emberi létezésről? Miért jöttünk, és mi a célunk kollektíve? És folytatnám még az üzenetét, de azt hiszem valami ilyesmiről is beszélünk mi most.
Igen, abszolút, bár egy ilyen szintű kérdés az ember kétféle módon tud megválaszolni, vagy nagyon hosszan egy sör mellett, vagy ilyen jó baráti beszélgetésben, vagy nagyon röviden. Én azt gondolom, hogy az emberiség azért az elmúlt jó néhány ezer évben, néhány száz évben a kultúra segítségével tök jól alkalmazkodott és sikereket ért el. Erről már többször beszélgettünk. De van nekünk egy ilyen kihívásunk, hogy nagyon-nagyon sokan lettünk a bolygón, és azért évek óta jelezzük előre, hogy bármilyen járvány sokkal erősebb hatásokkal jár, hiszen összezsugorodott a bolygónk, hihetetlen jó a közlekedésünk, és nagyon-nagyon sok ember lett. Úgyhogy ez várható volt, és készültünk is rá sok értelemben. Az, hogy mi végre vagyunk, hát valószínűleg azért, hogy boldogan és sikeresen és jó közösségekben éljünk, és ez egy ilyen vizsga, hogy most meg tudjuk-e oldani azt, hogy jól reagálunk erre, és minél több ember marad boldog és egészséges.
Meg az egy nagyon jó kérdés, hogy ezek után tanulunk-e ebből. Az azonnali.hu-n olvastam egy véleményt egy pszichológustól, aki azt mondta, hogy hát nagyon újra kellene struktúrálni a bolygót, és hiába volt ugye a klímavészhelyzet, amivel riogatták az embereket, mindenki úgy élt, mintha ne lenne holnap. Most itt van ez a vírus, ami egy ilyen alapüzemmódba kényszeríti az emberek nagy többségét, és talán ráébreszti őket arra, hogy nem minden egyből elérhető a világban, hogy egy nagyon érzékeny rendszernek a haszonélvezői vagyunk, ami bármikor borulna.
Teljesen igazad van. Azért az az igazság, hogy csomó mindenről beszélgettünk. Az emberek elképzelnek helyzeteket, és ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélgettünk, és beszélgetetek másokról. Meg általában ilyen érdekes gondolatkísérletként maradnak az ember hűment egyet. Hát, nagyon érdekes lesz ez valamikor lesz. Amikor beült egy ilyen kemény helyzet, akár egy gazdasági válság, akár egy egészségügyi válság, akkor hirtelen mindenki, ugye, nem mehetek ki az utcára, online rendelem, online intézem a banki ügyeimet, stb. Én azt gondolom, hogy rengeteget fogunk tanulni, és azt gondolom, hogy főleg egyéni szinten. Ez egy ilyen kulturális változás, egy kicsit ilyen újraprogramozás, hogy tényleg mindenki végig gondolja, hogy az a munka, amit végzek a munkahelyen, tényleg most otthon csinálom meg, most csak azt végzem, nincs a beszélgetés, csak milyen értéket termelek. A tanárok végig gondolják, hogy mennyi pluszt adtak hozzá azzal, hogy személyesen tartottak órát eddig, és miatt, hogy hatékony információ átadás, leadom, viszont mégis veszítünk valamit. És ezek után nem gondolatkísérlet lesz, hanem egy valódi tapasztalat, hogy hát igen, így is lehet. Szerintem nagyon sok mindenről azt fogjuk megállapítani, hogy hát azért jobb volt vírus nélkül meg közösen, de ennél jobban fogjuk becsülni. Szerintem a szervezetek, államok kevesebbet fognak tanulni ebből, mint az emberek.
Vegyük egy kicsit, ugye említetted, hogy az e-egészségügynek egy komoly próbája. Milyen megoldások tesztelődhetnek ilyen világjárvány idején?
Az egészségügyben az a nagyon érdekes, hogy sokkal szélesebb terület, mint elsőre gondolnánk. Általában az egészségügy területén a telemedicinával vagy az analitikával szoktak foglalkozni, hogy milyen intelligensek már a rendszerek, a szenzorok, mesterséges intelligencia segít megtalálni betegségeket. Ezek mindig, hogy úgy mondjam, leegyszerűsítve a kórházi infrastruktúrának a támogatásai, de azért van két nagyon nagy terület, ami még nagyon élő, és szerintem most fog felvirágozni. Az egyiket a házi orvosok szintjének a kiváltása, akár robot technológiákkal, akár szoftverekkel. A másik pedig az embereknek az önvédekező képessége, akár a saját magunkról való adatgyűjtés, akár a virtuális közösségek szerveződése és egymás megsegítése. Például, hogyha ilyen helyzetek a hosszabb távon kialakulnak, akkor hogyan tudunk online hatékonyan egyeztetni és segíteni egymáson. Tehát az, hogy az egészségügy, az ugye a prevenció is ide tartozik, a védekezés is ide tartozik, meg a mindennapi élet megoldása, és most ezek fognak tesztelődni, és ezeket szinte ugyanolyan fontosnak tartom, mint a kórház infrastruktúra támogatása.
Születhet az egészségügynek köszönhetően, meg a sürgető helyzetnek köszönhetően valamiféle innovatív megoldás, akár a víruskutatásban, akár a vírussal fertőzött emberek kezelésében? Hogy látod?
Hát mindenképpen azt azért látni kell, hogy az, hogy nagyon sokan lettünk, azért az orvosok kisebb számban, az orvosok száma kisebb számban növekedik azon egyszerű okból, hogy sok év, amíg megtanulják. Mindenhol a világon orvos, illetve egészségügyi személyzet hiány van. Minden olyan megoldás, ami például akár a járvány sújtotta emberek kezelésében robottechnológia segít, akár az, hogy hogyan kell reagálnunk vészhelyzetekben, akár az, hogy receptek felírása vagy automatizált szűrések léteznek szenzorokkal. Ha megnézzük, azok a vizsgálatok, amiket most orvosok végeznek, azok mind meg tudják csinálni robotok. Beülök egy szobába, ugyanúgy meg tudja mérni a lázam, ugyanúgy ki tud kérdezni, ugyanúgy meg tudja nézni a szememet, húzusomat, stb. Ezeknek szinte már otthoni megoldások is vannak, persze drágák. Szerintem ez hatalmas lökést fog kapni, és minden ország képessé válik arra, hogy akár 200-300%-kal megnövelje az orvosi jelenlétét robot technológiákkal, ami az esetek 80%-át meg tudja csinálni. Gondoljunk most arra, hogy most nem kell járvánnyal foglalkozik, de amúgy még mindig más betegségek is vannak, amikre szintén kell reagálni. Nem lesz elég az emberi élőerő. Ezt tudtuk eddig is, de most már látszik.
Oké, a másik terület ez a digitális oktatás. Lehet itt működő rendszert viszonylag gyorsan felépíteni? Rendelkezésre állnak már azok a technológiák? Mert most meg olyan, ugye az előzőkben foglalkoztunk ezzel a témával, és nekem olyan benyomásom volt, hogy most meg a bőség zavarával küzdünk, és itt a kompatibilitás lesz a legnagyobb probléma.
Igen, a technológiák maguk adottak, nagyon sok csoport, munkaszoftver, online felület, minden egyetemnek, középiskolának vannak megoldásai, nyilván az egyetemek állnak ezen a legjobb téren. Eddig is nagyon sok oktatási tevékenységet végeztünk online, és könnyebb is egy egyetemi oktatónak reagálnia, hogy a saját óráját megcsinálja. Alsó meg középfokú oktatásban ez jóval nagyobb kihívás, hiszen hirtelen olyan dolgokat várunk el, hogy otthon olyan számítógépük legyen, olyan szoftverek legyenek feltelepítve, amit nem is biztos, hogy a gyerekek maguk meg tudnak csinálni vagy beállítani. Tehát itt egy ilyen intergenerációs együttműködésre lesz szükség, hogy a szülők kérdezzék meg a gyerekeket, hogy figyú, meg tudod csinálni az iskolai tananyagokat, stb. Nagyon sok barkács megoldás születik az alsóbb szinteken, ami nem azért van, mert ne lenne mindenki lelkes, vagy ne lenne felkészült, hanem mert ez nagyon gyors volt az alsó oktatásban. Az egyetemiben az teljesen más. Én azt gondolom, hogy ugye az e-learningnek mindig is az volt a fő kérdés, hogy pontosan mire való az iskola. Egy közösség és egy személyes mentor jelenlét szokott lenni a legerősebb válasz, hogy az pótolhatatlan. Ez pótolhatatlan marad. Ami most történik, ez egy túlélési játék, hogy ne vesszen el a fél év, ne vesszen el az oktatás. Én azt gondolom, hogy mivel erre nem készültek eléggé, és nem a technológiára, hanem a számonkérés módjaira, a pontos tudás felmérésre, ezért várható, hogy nem fog ugyanolyan színvonalú lenni az oktatás vagy a számonkérés, mert nem tudják ilyen gyorsan megcsinálni. Viszont születik egy pótmegoldás. Azt gondolom, hogyha néhány oktató és tanár megtanulja azt, hogy mivel bővítheti amúgy az eszköztárát a jövőben, akkor ez lehet sikeres. Diákok szemszögéből félek, hogyha nem támogatja őket a család otthoni számonkéréssel, beszélgetéssel, akkor könnyen elsikadhat a tanulás.
Az is egy jó kérdés, hogy a a meglehetősen heterogén, digitális szempontból heterogén magyar társadalom összerázódhat-e egy ilyen kényszerhelyzettől. Ez pedig azért lenne jó, ha erre igen lenne a válasz, de nem tudom, hogy igen a válasz, mert ha igen, akkor végre lehetne hajtani a digitális ugrást, ami ugye elengedhetetlennek tűnik a jövő vívmányainak átvételéhez.
Hát igen, itt a válaszom nem ad igen. Itt most kettős kérdés van, egyrészt a társadalom összerázódásáról beszéltem, másrészt a digitális transformáció sikerességéről. Azért jó ideje Magyarországon digitális transformáció inkább a követésről szól, meg ne maradjunk le nagyon, meg tudjuk megfelelni a külföldi piacszámon kéréseinek, és ez most sem változott, most egy ilyen szükségmegoldás van. Az, hogy valaki duplán ugorjon egy békaugrással előre, hogy én nem csak átállok online-ra, hanem hatékonyabb, ügyesebb, innovatívabb, rugalmasabb leszek, ezt szerintem nem ez a válság fogja okozni, akik ezt ebben gondolkodtak, azok eddig is csinálták. A társadalmi részről én szerintem nagyon szép összefogások lesznek. A szükség nagyon sokszor kihozza a mi népünkből is a jót. Van, amikor butaságoknál, ugye még Iza urának is tudtunk pénzt gyűjteni, de azért látszik, hogyha valaki bajba kerül, akkor azonnal segítenek neki az emberek, felajánlások, viszek neked otthonra kaját, hogy vagy, jobban figyelnek egymásra az emberek, beszélgetnek róla, ez szerintem jó. A nagyon fontos pont ezért a kormányzati kommunikációt jó szinten tartani, hogy az emberek ne azt érezzék, hogy önmaguk oldják meg a problémáikat, mert akkor súlyosan gyengülni fog a kormánynak a, hogy mondjam, súlya a társadalmon.
Ha nagyon messzire nézünk, nem ide az elkövetkezendő néhány hónapban vagy néhány évben, akkor hogy nézhet ki a jövő iskolája?
Szerintem a jövő iskolája úgy fog kinézni, hogy nagyobb szerepet fog nyerni az e-learning, de amúgy is ez volt a terv. Itt most mindenkinek lesz egy nagyon éles tesztje, és nagyon sok ember rá fog jönni, hogy még az is lehet, hogy hatékonyabban tanulok így. Én azt gondolom, hogy a kontaktórák száma csökkenni fog. Most ugye nagyon különbözik az egyetem meg az alsó középfokú oktatás. Az egyetemeken könnyebb erről beszélni, ezt inkább az egyetemeken mondom, hogy csökken a kontaktórák száma, több minden megy át a digitális térbe. Ezen amúgy is dolgoztak az egyetemek, csak nem ilyen ütemmel. És az alsó középfokú oktatást az teljesen más, mert ott egy nemzeti alaptanterv, óraszámok, szabályozás határozza meg, nem az adott tanárnak a döntése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott inkább csak egy ilyen védekező képesség alakul ki. Most mondok egy példát, ezen túl, hogyha beteg lesz egy gyerek és otthon marad, akkor sem marad le a tanulmányaival, mert meg lesznek a tananyagok. Vagy például ez egy kulturális sok lesz a fiatal nemzedék számára, akik eddig a dikáti kütyüket csak játékra használták, hogy tényleg tanulni is lehet, növelni fogja a kritikus gondolkodást. A jövő iskoláiban szerintem nagyobb szerepet fog kapni a digitális eszközhasználat. Azok a megoldások, amik sikeresek voltak, azok meg fognak maradni szerintem. Mindig így tanulunk.
Jó, akkor már csak egy kérdés van a végére, hogy a jövő egészségügye hogy fog kinézni? Jönnek a robotok? Mert ugye azt mondják, hogy az emberek azért tartanak attól, hogyha nem humán ember látja el őket, bár vannak olyan feladatok, talán már veled is beszéltünk erről, amit el tudnának látni a robotok. És ugye hát szükség is van rájuk, mert öregszik a világ társadalmának jó része.
Igen, tehát hogy itt nagyon nagy különbségek vannak a világban. Ugye a fejlett országokban lassan a népesség fele idős. Míg mondjuk nagyon sok afrikai országban a medián 18-19 évnél van, tehát hogy annyira fiatalok átlag életkorban. Mert nyilván más kihívásuk van. A mostani felmérésünk szerint, nem is arra készítettük, a reprezentatív hazai, az emberek nagyon bíznak a képek által közvetített tartalmakban, jobban is, mint az ismerőseik által közvetített tartalmakban. Szerintem a magyar társadalomban van bizalom a képek felé, ami elsőre így furcsa lehet, hogy most robotdoki vagy sem, de azt mondom, hogy fél évig várólistán vagy már holnap egy szobában le fog valaki csekkolni, és nyilván majd egy ember is megnézi az eredményeket, akkor ezeket szeretni fogjuk. Tehát mindig az, hogy mennyire működik. Jönnek a robotok, jönnek az otthonunkba is, jönnek a kórházakba is, ez biztos. Még inkább jönnek az automatizált szoftverek, például egy betegség megállapítása, receptfelírás, ezek mind automatizáltó folyamatok. Amit egy házi orvos csinál, ha belegondolunk, javarészt automatizáltó, mert 80%-át felteríti az ilyen alapbetegségeknek, ami kicsit bonyolultabb, tovább küld Ez például abszolút lehet. És ezek a robotok, ezek többféleképpen fognak megjelenni, egyrészt ilyen mérőműszerekként, adatgyűjtő mérőműszerekként, másrészt pedig valódi otthoni segítségként, tehát egy idős gondozásban már nagyon sok innovatívan, konkrét ülelgetni való robotgyerektől kezdve egy olyanon, aki mondjuk felemel és az ágyba tesz, hogy elesel. A harmadik pedig az okostelefonon keresztül nyújtott új üzleti modellek, amiben a nagy amerikai cégek gondolkodnak. Ezek éveken belül nagyon el fognak terjedni.
Hát figyelünk erre. Nagyon szépen köszönjük, Árpi, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit megszakítottad a digitális óráidat. De gondolom, akkor most mi?
Mész a viszont. Jelenlétem folyamatos a hallgatók életében. Eddig legalább tudták, hogy mikor kell féljenek tőlem, de most 0-24-ben rohanhatom le őket, úgyhogy ez nyilván probléma nekik.
Ez csodálatos, igen. Na jó, köszönjük szépen az információkat, további szép
köszönöm,
napot neked.
Köszönöm, hogy itt lehettem, legjobbakat neked.
Szervusz. Rab Árpáddal beszélgettünk, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével, jövőkutatóval, a jövő egészségügyéről, távmunkájáról és oktatásáról.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.